Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
Szent ötödik Pius, pápa. Családi nevén Ghislieri Mihály szegény szülők gyermekeként 1504-ben született, egy piemonti kisvárosban, Boszkóban. 14 éves korában belépett a domonkos rendbe. Teológiai tanulmányainak befejezésével Bolognában 1528-ban pappá szentelték. Utána Mihály Páter, mint tanár és novícius mester működött Pádovában, majd prior volt Vigevanóban és Albában. 1566. január 7-én azonban a bíborosi testület őt választotta pápának. Az ötödik Pius nevet választotta. Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy az új pápa mennyire különbözik a korábbi reneszánsz és humanista pápáktól. Megtestesítette az új reform ideáját. Pápaként is szegény és igénytelen domonkosként élt. A pápai ruházat alatt is viselte a rend szőrkámzsáját. Ugyanazt a szigorúságot és lemondást, amelyet magától megkövetelt, elvárta munkatársaitól, sőt az egész egyháztól is. Nem maradt előtte ismeretlen, hogy megválasztásának híre mekkora rémületet váltott ki a nép között. Pedig egyáltalán nem könyörtelen uralkodóként akart megjelenni az egyház élén, hanem sokkal inkább minden hívő alázatos szolgája akart lenni. Még a vaskezű törvényhozóban is egy szerető ember szíve rejtőzött, akinek mindenben, amit csak tett, egyes-egyedül a rábízott lelkek örök üdvössége számított. Ez az aggódó szeretet Csenki szavából, amit röviddel a konklávé után mondott. Isten segítségével remélem, hogy halálom alkalmával nagyobb lesz a szomorúság, mint most, megválasztásomkor. Ötödik Piusszal kezdődik a 16. század nagy reformpápáinak sora. Fő célja az egyházi és vallási élet lehető legteljesebb megújítása volt. E cél elérésére nem ritkán kicsinyesnek és gyakran bizony igen különösnek ható rendelkezéseket és törvényeket is hozott. Időnként tényleg az a látszat, hogy a pápa a világegyházat összetévesztette a nagy tökéletességre törekvő szerzetesek kolostorával, akik még a legjelentéktelenebb dolgokban is készségesen engedelmeskednek előjáróiknak. A pápa véleménye szerint minden sikeres egyházi reformnak a saját házánál, vagyis a pápai udvarnál, a római kúriánál és nem utolsó sorban a római papságnál kellett kezdődnie. Először a pápai háztartást egyszerűsítette, és a pápai udvartartás létszámát csökkentette. Biztos érzékkel csak arra érdemes, rászolgáló férfiakat hívott meg bíborosként legszorosabb munkatársai körébe. Igazi szenvedélyességgel küzdött a pápa a simónia, azaz egyházi és lelki javak anyagi előnyök révén történő megszerzésére vagy áruba bocsátásának minden formája ellen, amely főleg a kúriai hivatalok vásárlásánál volt szokás. Különösen szívén viselte a római lakosság vallás erkölcsi színvonalának emelését, olykor meglehetősen szigorral. Elgondolkodtató például, hogy a házasságtörést megkorbácsolással, bebörtönzéssel vagy számüzetéssel büntette. Szigorúan megkövetelte a püspöktől, hogy a trineti zsinat által újból hangsúlyozott rendelkezés szerint tartózkodjanak a székhelyükön. Ennek megtartásában látta a rendszeres lelkipásztorkodás nélkülözhetetlen föltételét. Egész Itáliában egyházmegyei és tartományi zsinatokat tartott. Rendszeres vizitációval fölmérték az egyház helyzetét, és megfelelő intézkedéseket hoztak a visszaélések megszüntetésére. Nagyon sürgette, hogy állítsák föl azokat a papnevelő intézeteket, amelyeket a zsinat előírt. Szorgalmazta a cölibátust, amelyet eddig meglehetősen könnyen vettek, és ellenőrizte a szerzetes rendekben a klauzúra megtartását. Az általános elhanyagolt hitoktatás újraélesztésére. 1566-ban megjelentette a római katekizmust, először a plébánusok kézikönyveként latinul. Ezt hamarosan fordítások is követték. Gondos előkészítés után 1568-ban közreadta a római breviáriumot, 1570-ben pedig a római misekönyvet, s kötelezően előírta az egész világon minden templom és minden pap részére. Csak azokon a helyeken tett kivételt, ahol 200 évesnél idősebb liturgikus könyvekre tudtak hivatkozni. Egyes bizottságokban tovább dolgoztak a latin és a görög szentírás, Vulgata és Septuaginta kritikai kiadásán. Ezt a munkát már elődei elindították. Csak a megújított és megszilárdított vallási élet talaján lehetett hatékony erővel föllépni az igaz hit fejlesztésének és erősítésének reményével. Korábbi inkvizitori tevékenységének irányvonalában maradt a pápa, amikor nagy érdeklődést mutatott a tévedés és a megtévesztés leküzdése iránt, ugyanakkor a tévedők megnyeréséért is mindent megtett. Rómában bizottságot alapított az egyháztól elszakadtak visszatérítésére. Ebből lett később a hitterjesztés kongregációja. 5. Pius élete és működése komoly és mély vallásosságban gyökerezett. Csak Istennel szemben érezte magát kicsinek és felelősnek. Számára mindenféle politikai meggondolás szükségszerűen idegen maradt. Felfogása szerint az egyháznak nincs szüksége védőbástyákra, ágyukra és katonákra. Egyetlen fegyvere az imádság, a bőjt, a sírás és a Biblia legyen. Minden megfontolás nélkül megújította, sőt, élesebbre fogalmazta a Coena Domini bullát, amely a pápának hatalmi elsőbséget igényelt a világi uralkodókkal szemben. Ebből következően 1569-ben első Erzsébetre a protestáns angol királynőre kimondta a kiközösítést és elrendelte trónfosztását. Ez volt az utolsó alkalom, amikor egy pápa trónfosztó ítéletet hozott egy kormányzó fejedelemmel szemben, nem mérve föl, hogy egy ilyen lépés csak fokozza az angolok pápa ellenességét, és növeli az angol katolikusok üldözésének veszélyét. Készséggel támogatta a Ridolfi összeesküvést Stuart Mária érdekében, bár a politikai orgyilkosságot határozottan elutasította. Közben egyre növekedett a török veszedelem. Pius a kereszténység fönnmaradásáért vívott harcban is az imát és az áldozatot tartotta a legjobb fegyvernek. Mélyen meggyőződve, hogy Isten csak a tiszta erkölcsű papok imáját hallgatja meg, kérte a császárt és a velencei dodzsét, hogy erejéhez képes támogassa a papság megújulását. A török veszedelem bírta arra a belátásra, hogy a szerencsétlen hitszakadások által megosztott keresztényeknek abba kell hagyniuk vallási viszályaikat. Ezért így kérlelte a protestáns fejedelmeket. Úgy keresünk titeket, mint a jó pásztor keresi eltévedt bárányait, hogy visszavigye őket az akolba. Létrehozta a pápa Velence és Spanyolország között a Szentligát. Amikor a lepantói csata 1571 nehéz küzdelem után megszületett török feletti győzelmét egy látomásban előre láthatta, könnyekre fakadt. Hálából ő vezette be október 7-ére a győzelmes miasszonyunk, 1574 óta rózsafűzér királynője, olvasós boldogasszonyt. A Lorettói litániába pedig bevette a keresztények segítsége megszólítást. Amikor 1572. május 1-én elterjedt a pápa halálhíre, nagyobb volt a gyász, mint amikor megválasztották. 7 éves papsága alatt megismerhették, hogy minden szigorúsága és hajthatatlansága ellenére az egyház iránti igaz szeretet töltötte el. Amikor 5. Pius elfoglalta a pápai trónt, nem csináltatott magának új ruhákat, hanem meghalt elődeinek használt öltözeteit viselte. A koronázás napján szokásos pompás ünnepi lakomát is elhagyta, s a megtakarított összeget a rászoruló kórházaknak adta. Amikor egyik rokonát ajánlották valami hivatalra, Pius ezt válaszolta. Becsületes ember ugyan, de sohasem mond nekem ellent, ezért alkalmatlannak találom. Egy másik rokonát irgalmatlanul letette hivatalból, mert egy elkövetett törvénytelenséget nem vallott be, sőt hazugsággal akarta leplezni. Gyűlölt mindenféle hízelgést. Azt mondják, környezetéből senki sem mert se tréfából, sem komolyan valami hízelgőt mondani neki. Pius szigorúan ragaszkodott az igazsághoz, és semmilyen hamis dologra vagy ígéretre nem lehetett rávenni. Még azt sem engedte meg, hogy csellel kíséreljék meg egy ravasz rablóvezér elfogását, mert nem tartotta becsületes és keresztényhez illő dolognak. A környezetében lévő szegényekre annyira gondolt, hogy egy könyvbe gyűjtötte a nevüket, nehogy egyről is megfeledkezzék, amikor támogatást ad. Vallásos buzgósága annyira közismert volt, hogy Szulejmán, török szultán Szeged ostromakor azt mondta, hogy a keresztények csapataitól és fegyvereitől nem fél, annál inkább pápájuk imádságától.